Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Énekeljük el azt a kis éneket, hogy igéddel áld meg bennünket, Urunk. A múltkor egész jól ment. Jó?
Igéddel áld meg bennünket, Urunk. Így lesz a hajlék lelki otthonunk. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked.
Gyérebben vagyunk, mint szoktunk lenni. Úgy látszik, az anyós probléma nem annyira izgatja a népet, pedig ma arról lesz szó. Úgyhogy kérhetem azt, hogy akik hátul ülnek, azok jöjjenek közelebb? Valahogy úgy érzem olyankor, ha közelebb jönnek, hogy jobb a kapcsolatunk. Köszönöm szépen, hogy jönnek. Ez pedig meggyőz engem arról, hogy van hatása annak, ami elhangzik innen. A kérdés dobozban találtam egy, nem is kérdést, ez inkább vélemény, bár kérdés formájában tette fel az illető. A mesterséges megtermékenyítés során általában több petesejtet is megtermékenyítenek, de csak ennek töredékét ültetik be az anya méhébe, a többit lefagyasztják, és előbb-utóbb kidobják. Az így elveszett sok kicsi élet fényében sem bűn a mesterséges megtermékenyítés. Emlékszem, hogy egy héttel ezelőtt én azt mondtam, hogy nem bűn a mesterséges megtermékenyítés. Bevallom, hogy ez a, mire fölhívja a figyelmet az illető, ez elgondolkoztat. Minden esetre magát a problémát komolyan kell venni, és azt kell mondanom ezek után, hogy nem tudom. Minden esetre ez egy súlyos bioetikai kérdés. Én úgy vagyok vele, hogy ha valaki mesterséges megtermékenyítéshez folyamodik, nem tudom megkövezni. De Isten a bíró, ő ítéli meg, vannak nálam sokkal tájékozottabb és okosabb emberek, meg olyanok, akiknek ez a probléma közelebb áll a szívéhez. Minden esetre bennem kérdőjel keletkezett ezzel a kérdéssel kapcsolatban ahhoz képest, amit egy héttel ezelőtt mondtam. Tehát megrendített abban ez a kérdés, amit a múltkor képviseltem. Ezt bevallom, de nem tudom kimondani a végső szót. Továbbra is lehet kérdéseket feltenni, bár nem tudom, hogy ott van-e a kérdésdoboz. Ott hátul nincs. Jó, hát ha nincs, akkor is vagy ide az asztalra lehet kérdést tenni, vagy az utolsó székre. Meg fogom találni. A mai témánkat itt látjuk. Az én szüleim és a te szüleid. Hadd jegyezzem meg, hogy különféle technikai megpróbáltatásokon mentünk most keresztül. Kezdődött azzal, hogy a számítógép kábelét otthon felejtettem, most akkumulátorról működik, és remélem, hogy kitart végig. A következő az, hogy megszűnt működni a projektor, most megint működik. Azt hittük, hogy kiégett. Úgyhogy bármi történhet közben, én abban reménykedem, hogy az Úr itt van köztünk, és ha fontos az, hogy elhangozzék az, amire én készültem, akkor el fog hangzani. A másik dolog pedig első pillanatban kissé elszomorított, hogy kevesebben vagyunk, mint voltunk, noha ezt fontos témának tartom, de egyfelől, ha az Úr Jézusnak elég volt 12 ember, hogy rájuk szánja az idejét, mert nem volt mindig 5000 hallgatója, plusz még asszonyok és gyerekek is, akkor nekem ez bőven elég, meg hát ugye az Úr tudja, hogy kit akar tanítani ma este, és azok remélem itt vannak. Na hát nem tudom, ezt miért mondtam el, úgy látszik, hogy egy ilyen feltárulkozási vágyam volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hát az anyós apos problémáról lesz szó. Találtam egy nagyon kedves képet egy újságban, a Családi Lap című újságban, ez nem a Biblia és Család, ez egy másik családi újság, három generációt mutat be, ez a nagyon szellemes fotó, ugye itt egy fát lehet látni, és hát úgy kezdett kiszáradni, hogy látunk három emberi arcot, ahogy telik az idő, fiatal, aztán mérsékelten fiatal, és a fiatalság még tovább mérséklődik, hát ilyen az emberi élet, tehát több generáció él együtt, és a családban is, és hát a generációk között mindig vannak feszültségek, másképp látnak dolgokat, más a múltjuk, és hát a környezetből jövő hatásokat is másképp fogjuk fel, de hát vannak szüleink, akik minket felneveltek, sőt, édesanyánk megszült, valamikor azért apánknak is van köze ahhoz, hogy megszülethettünk, és hát nekünk is vannak gyerekeink, sőt, hát köztünk olyan is van, akinek unokája is van, nekem például van néhány, és hát együtt élünk mi. Mert hogyan viszonyuljunk mi a szüleinkhez? Ismerjük jól a 10 parancsolatból ezt a mondatot, hogy tiszteld apádat és anyádat. Egy nagyon fontos mondat. De ismerjük azt is, szintén Mózes első könyvének az elejéből, nem mondtam, miért mondtam a szintén, mert a 10 parancsolat nem Mózes első könyvében van, hanem a másodikban, hogy azért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Nincsenek ezek ellentétben egymással, ezek a mondatok? Ugye egyfelől tiszteljük a szüleinket, figyeljünk oda rájuk, vegyük figyelembe a véleményüket. Másrészt, a házas ember a házastársához ragaszkodjék, most már nem anyja, apja az első személyek az életében, hanem a felesége, illetve a férje. Ragaszkodik feleségéhez ez a folytatás. Megjegyzem, van néhány olyan ellentmondás, ami számunkra ellentmondás, Isten számára nem az. Emlékszem, egy részt vettem egy szemináriumon Ausztriában, ahol a bibliai bölcsesség irodalomról volt szó, többek között a Prédikátor könyvéről, Valaki fölvetette, hogy lehet, hogy ez egy ilyen pesszimista könyv, mintha kilógna a Bibliából. Mire előadónk azt mondta, hogy Armerding egyébként egy angol professzor, aki ráadásul nem is teológus, hanem történész, Isten igéje ez is, meg az is, ami nem így szól. Számunkra ellentmondás. Ellentmondás az, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, szemben azzal, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Azt gondolom, nem kell összeegyeztetni. Vegyem komolyan mind a kettőt. Ne legyek büszke arra, hogy Istenhez fordultam, ő végezte el az életemben. Ha ő nem végzi el, magamtól nem sikerült volna. Ugyanakkor vegyem komolyan azt is, hogy Jézus hív, és szól nekem az ő felszólítása. Hát nem ellentmondás ez sem, csak számunkra, amit itt látunk a szüleinkhez való viszonyulással kapcsolatban. Tiszteld apádat és anyádat, és a folytatás úgy hangzik, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr a te Istened ad te néked. Sokan úgy értelmezik ezt az ígéretet, hogy a hosszú élet titka rejlik benne. Én azt gondolom, itt nem erről van szó. A 10 parancsolat Izraelnek szól, Izrael népének szól. Ha nem tiszteled az őseidet, akkor nem fogsz megmaradni azon a földön. És ezt vegyük mi is komolyan magyarok. Ha számunkra semmit nem jelent, Árpádtól kezdve, Szent Istvánon keresztül, Hunyadi János, Kossuth Lajos, és folytathatnám, akkor nincs jövőnk. De ha tudjuk, hogy ki volt Arany János, bevallom, én nem tudom, hol lakott itt Vörös Márti Mihály, írja Radnóti abban a szép versében. Nem tudom, hol lakott. Van, aki tudja. A Vörös Márti térre még eltalálok. De benne van az, hogy számon tartjuk elődeinket, és tiszteljük őket, és kutatjuk, hogy mit végeztek el. Elődeink tisztelete közösséget megtartó erő, és a szüleink tisztelete is. Akkor is, ha megvénültek már, akkor is, ha gondozásra, ápolásra szorulnak, akkor is, ha ásatag a véleményük. És nem illenek bele ebbe a mai világba. Na, erről szól a 10 parancsolatnak ez a passzusa. Tiszteld apádat és anyádat. És itt van a másik, az ember teremtése után hangzik el, azért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy magukra hagyja a szüleit, nem hagyja magukra, de hátrébb helyezi őket szeretetében. Van egy fontossági sorrend az életünkben, a személyek fontossági sorrendjére is vonatkozik ez. Ki az első személy? Az Úr. Az után jön a házastársam, majd őt követik a gyerekeink. Így működik a család, és erről többször szó volt. A gyerekeinknek az az érdeke, hogy mi, a szülők, egymáshoz ragaszkodjunk. Ha köztünk harmónia van, az jó nekik. Attól ők biztonságban vannak. A feleségemnek meg az jó, ha én az Úrhoz ragaszkodom. Ez a funkcionális sorrend. Aztán jönnek még mások is, majd erre még kitérek. Mit jelent elhagyni? Ugye azt olvassuk, hogy elhagyja a férfi apját és anyját. Megjegyzem, hogy Pál apostol az efézusi levélben mind a két előbb idézett ószövetségi mondatot idézi. Az egyiket az Efézus 5-ben elhagyja a férfi apját és anyját, a másikat az Efézus 6-ban tiszteld apádat és anyádat. Tudnunk kell azt, hogy az eredeti levélben nem volt fejezett beosztás, az jóval későbbi. Amikor fölolvasták ezt Efézusban, vagy bármely gyülekezetben, úgy tudjuk, hogy ez egy körlevél volt, csak Efézusban maradt meg a kézirata, akkor egy végtébe olvasták az egészet, nem tartottak ott szünetet. Tehát együtt igaz. Mit jelent elhagyni a szülőket? Nem azt jelenti, hogy ne szeresd és ne támogasd őket. Szó sincs róla. Sőt, az idős szülők támogatását a Biblia a vallásos gyakorlatnak is elébe helyezi. Maga Jézus. Mit olvashatunk a Márk 7-ben? Ki van ide vetítve? Ha azt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, mondja Jézus az írástudók és farizeusoknak. Mit jelent ez? Hogy áldozati ajándék, amivel megsegíthetnélek. Mai nyelven ezt talán így fogalmazhatnánk, hogy nem tudlak megsegíteni titeket, mert az egyháznak kell adnom a pénzt. Az az első. Ne tévesszük össze az egyházat az Úrral. Jézus Krisztus az egyház feje, nem a református egyházé, nem a katolikus egyházé, nem a baptistáké, nem az evangélikusoké, folytathatnám, hanem a láthatatlan egyházé. Ez a fogalom tudomásom szerint Szent Ágostonnál jelent meg először. Igen, vannak, akik be vannak írva egyházi anyakönyvben, talán legtöbben, akik itt vagyunk. A kérdés az, hogy kinek a neve szerepel a bárány életkönyvébe. Ott azoknak a neve szerepel, akik elfogadták Isten kegyelmét. Bűnbocsánatot. Befogadták Jézus Krisztus a szívükbe, megváltónak és életük urának. Ők alkotják a láthatatlan egyházat. Igen, sok katolikus van közte. Még református is akad. Remélem, nem csak néhány. És így tovább lehetne folytatni. És Isten nem a dogmatikánk szerint fog megítélni bennünket a manapon, hanem annak alapján, hogy hogyan viszonyultunk ő hozzá, illetve az ő kegyelméhez. Tehát nem azt jelenti, hogy ne törődjünk a szüleinkkel, hanem azt jelenti, hogy válj le a lelki köldök zsinórról, arról a láthatatlan köldök zsinórról, ami oda kapcsol anyádhoz. Válj le! Ne csináld már azt, házas ember vagy, hogy naponta, órákig telefonálsz anyáddal, a feleségedre meg nincs időd. Válj le! Ne keresd a párodban az anyádat. Ne szólítsd úgy, hogy anyukám. Hát van neki rendes neve is. Érdemes azt használni, vagy állathasonlatokhoz is lehet folyamodni, de a pozitívakat említem, a pintyőkét, a cicuskát és hasonlót, és az évek során ne nőjenek meg az állatok. Hát ne az anyánkat keressük, az anyánkat tiszteljük és szeressük, de eléje helyezzük a házastársunkat. Legyünk függetlenek, váljunk önállóvá, hiszen régen volt az a totyogó időszak, amit látunk ezen a képen, amikor nagyon fogni kell a baba kezét, aztán később el lehet engedni, sőt, mondani is fogja, hogy én egyedül, és ez már egy jó jel, aztán a szülőknek néha elegük lesz abból, hogy én egyedül, mert olyat is egyedül akar csinálni, amit még nem lehet. Minden esetre függetlenednie kell, fejlődnie kell a gyereknek. Házastársad élvezzen előnyt a szüleiddel szemben. Na erre tanít minket ez a bibliai ige. Megjegyzem, hogy a szülők néha ezt, az idős szülők nehezen veszik tudomásul. Volt idő, amikor én gondoltam arra, hogy anyós iskolát kellene szervezni, ez nem jött össze. Persze azért nem, mert az idősebb embereket nehezebb tanítani. Ezt be kell vallani. Hát nem tudom én, hogy leszek vele, ha megöregszem. De hát majd meglátjuk. Jó ezt előre tudni. Tehát anyáddal egy test voltál, mielőtt megszült, most már a társaddal vagy egy test. Talán említettem már, hogy én szerintem nagyon szép megfogalmazás ez a Bibliában, hogy az ember egy test lesz a házastársával, nyilvánvaló, hogy ez a szexuális közösségre vonatkozik, ez a mondat, de ezen túl azt jelenti, hogy nekem csak az esik jól, ami neki is. Hát egy test vagyunk. És ha neki valami fáj, akár testileg, akár lelkileg, az nekem is fáj. Mi egyek vagyunk. A társkapcsolat fejlődését figyeljük figyelemmel, ugye ezen a kapaszkodón felfelé nem érdemes megrekedni. Mi az első lépés? Az, hogy leválunk a szülőkről. Hát ezt a leválást elkezdi már a 2-3 éves gyerek, ezt nevezik dackorszaknak. Aztán ez úgy szépen folytatódik, a serdülőknél néha radikálisan, néha finomabban. A következő állomás az önállósodás, és végül az elköteleződés a párja mellett. Nagyon érdekes kifejezés ez az elköteleződés. Bizonyos értelemben többet jelent, mint az, hogy szeretem. Persze kérdés az, hogy mit értünk a szeretet szón. Ha érzelmeket, akkor feltétlenül több az elköteleződés. Ha a bibliai értelemben vesszük a szeretet szót, akkor gyakorlatilag ugyanaz. Mert ha az érzelmeim éppen nem mozdulnak pozitív irányba, tökéletesen azt élem át, hogy a párom olyan undok, meg nem figyel oda rám, nem tudom, volt-e valaki így a jelenlévők között. Akkor is elköteleztem magam mellette, és ez köt. Nem adom fel. Azt hiszem, hogy a mai ember egyik baja pont az, hogy olyan könnyen feladja. Akkor elvárom. Gyermekded magatartás. Infantilizmus. Hogy is vagyunk ezzel az infantilizmussal? Ha nem válsz le a szüleidről, akkor infantilis vagy. Ha a házasságban is független akarsz maradni, mintha nem is lenne társad, akkor is infantilis vagy. Mert nem kötelezted el magad. De a túlzott függőség is, amit úgy neveznek, hogy papucs, az is infantilizmus. Úgyhogy vigyázzunk ezzel. Gondolom, senki nem akar infantilis lenni. Ennek ellenére vannak infantilis emberek. Úgy látom, különösen a férfiak között. Nők között is megtörténik. Mennyei anekdótát elmondtam? Nem? Ha valaki még nem hallotta, hogy van két kapu mennyországban, az egyik felirata valódi férjek, a másik papucs férjek. Papucs férjeknél hosszú sor kígyózik, a valódi férjeknél egy ember áldogál. Na gyorsan oda megy egy mennyei riporter ahhoz az egyikhez, ahhoz az egyhez, megszólítja, uram, hogy lehet, hogy ott olyan sokan állnak, ön miért állt ide? Az illető vállaton azt mondja, nekem a feleségem mondta, hogy álljak ide. Ragaszkodni egymáshoz ugyanakkor. Mégis szabad döntéssel, önállóan, nem papucs módjára. Ez jellemzi az érett, felnőtt embert. Az érett felnőtt önállóan gondolkodik. Nem azt jelenti, hogy nem veszi figyelembe a társa véleményét. Lehet, hogy azt fogja tenni, amit a társa javasol. De ez már az ő döntése. Akkor is önálló. Ugyanakkor empátiás. Ezt már többször megbeszéltük, ami ugye azt jelenti, hogy a másik helyzetébe tud illeszkedni, és az összes problémát onnan tudja nézni. Abból a nézőpontból, ahol a társa van. Megérti a társát. És felelősséget vállal a tetteiért, önmagáért és a társáért. Ez az első kör, a továbbiak pedig a gyerekeiért, a barátaiért, az egyházáért, lelki testvéreiért, hazájáért, népéért. Még folytathatnám. Felelős még a természetért is, a földért is. De hát úgy kis körben kezdődik. Elsősorban azért, akit mellém adott Isten. És aztán tágul ez a kör tovább. És gondoskodik. Kiről gondoskodik az érett felnőtt ember? Hát elsősorban gondoskodik a társáról, gyerekéről. Megmutattam a feleségemnek ezt az egész anyagot, azt mondja, hogy ez nagyon tetszik a férfiaknak ez a kép, hát lehetséges, de nagyon kedves kép, nem? Éppen kisbabával van. Azután gondoskodik a gyerekeiről, Nagyon szép az, hogyha valakinek úgy egyszerre ennyi gyereke van, ez mennyi? 7? 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez egy tenyér. Van ott még? Ja, itt is van, igen. Tényleg 8. Nem nálunk készült ez a fotó. Nálunk csak 5-öt lehetett volna fényképezni, amíg még otthon voltak a gyerekek. És gondoskodik idős szüleiről, és hát ezek nem mi vagyunk, de azért hasonlítunk. Legalábbis föl lehet ismerni az egyik férfi, a másik nő. Igen, akkor egy kicsit sok ennyi irányba gondoskodni, nem? Meg felelősséget vállalni, de hát van preferencia rend, van fontossági sorrend, ahogy az előbb már szó volt róla. A szüleink, sőt apósunk, anyósunk segítségét fogadjuk el, de ne engedjük, hogy uralkodjanak rajtunk. Mert ez nagyon fontos mondat. Néha úgy érezzük, hogy elkötelezettek vagyunk. Hiszen apósom adta ide azt az összeget, amiből lakást tudtunk venni. El vagyunk kötelezve? El. Persze. De ez azt jelenti, hogy úgy kell táncolni, ahogy ő muzsikál? Nem. Hálásak lehetünk az ilyen ajándékokért? Nagyon. De nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy mi önálló család vagyunk. Na most ez olyan tanítás, amit megint csak az idős szülőknek kellene megérteni és komolyan venni. Bocsánat, megint olyan példa jut eszembe, amit valószínűleg már elmondtam. Egy barátomtól hallottam, náluk történt, hogy jött az ő édesanyja látogatóba, a feleség volt otthon, tehát anyós néni jelent meg, körülnézett, végighúzta az ujját a képkeretek tetején, és megkérdezte, mi ez? Mire a talpra esett fiatal asszony, tessék várni, anyuka, adok rögtön egy portörlőt. Hát én aztán nagyon feltalálta magát, ezt azért nem javaslom, mert ez nem használt a kapcsolatuknak. Tehát valahogy másképp kell kezelni ezt az ügyet. Nagyon nehéz, biztos, hogy anyós néninek sokszor igaza van. Csak ezt nehéz belátni. Anyós néni pedig mérsékelhetné magát. Erre nehezen képes. Hát mindkét oldalon van mit tanulni, van mihez erőt kérni az Úrtól. Tehát segít, na de hogy? Ő uralkodni akar. Ma már nem annyira ismerős ez a szerszám, ezt hívják sodrófának. Nagyon jó fegyver lehet, mint ahogy a nevelés eszköze sokszor a fakanál. Egyszer egy 3 éves kislány megkérdezte, mondd anyu, a fakanál eredetileg tulajdonképpen mire való? Hát a sodrófának is van eredeti jelentősége, de hát még csak fenyegetésre sem nagyon használjuk, de a kérdés az, hogy egyáltalán lehet-e jó a kapcsolat két nemzedék között? Hát van egy másik kép is, hát itt két nemzedék asszony tagjai láthatók, teljesen mindegy, hogy anya és lánya vagy anyósa és menye, én úgy látom, hogy itt vidáman együtt dolgoznak. Hát erre lenne szükség. Valóban sok mindent meg lehet tanulni anyóstól. Néha a menny nagyon tanulékony, és ez jó dolog, néha meg makacs. Tehát valahogy egymásra kellene találni jobban. Na hát ez a papucsos láb meg itt mit keres? Nem tudom, hogy eredeti-e, amit a legkisebbik fiam mondott, még jóval házasság kötése előtt, hogy jó lesz, ha majd közel laktok hozzánk, de papucsban ne lehessen átmenni. Én azt hiszem, hogy ez egy bölcs tanács, tehát jó lesz, ha segít a mama, meg esetleg a papa is, de hát azért annyira közel ne legyetek, hogy mindent lássatok, ami nálunk történik. Hát érdekes mondat ez a következő, amit olvashatunk ezen a táblán, hogy a társad hozománya a családja is. Van neki családja. Vannak szülei, vannak testvérei, rokonai, és hát az ember ha akarja, ha nem, a párjával együtt megkapja őket is. És hát ez is néha okoz feszültséget. Hogy lehet kezelni ezt az ügyet? Nagyon szerencsés az a helyzet, amikor ez nem okoz problémát. De tudni kell azt, hogy ők is bűnös emberek. Csengjen a fülünkbe ez a mondat, amit egy menny mondott az anyósának. Ez Ruth volt, ő mondta Naominak. Ruth egy pogány asszony volt, aki megözvegyült, anyósa már előbb megözvegyült, anyósa készült vissza költözni Izrael földjére, és Ruth ment vele. Amikor Naomi vissza akarta küldeni, akkor azt mondta, hogy veled megyek, nem hagylak el. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ruth elfogadta Naomit a népével, sőt Istenével együtt. Hát a házasságban elfogadjuk egymást, a másiknak a népét, családját is, és arról már korábban beszéltünk, hogy eleve olyan házasságot érdemes kötni, ahol ugyanazt az Istent imádjuk, tiszteljük. Ugyanattól, az Istentől kérünk segítséget. Na hát ez aztán nem olvasható. Társaddal együtt fogad el a családját is. Rosszul sikerült itt a szín összeállítás. Kénytelen vagy elfogadni, hát akkor fogadd el jó szívvel. Néha okoz nehézséget? Okozhat nehézséget. Esetleg egy alkoholista van a társad családjában. Sok baj van vele. Vagy van egy olyan tag a társad családjában, aki folyton kölcsön kér. Nehéz dolog? Hát nem könnyű. És itt még ezer dolgot lehet. Jönnek a gyerekek. A sógorod gyerekei mindenhez hozzápiszkálnak. Könnyű elviselni? Dehogy könnyű. Meg lehet beszélni, megpróbálhatod. Meg dohányzik, nem csak a kijelölt helyen. El kell viselni? El kell viselni. Lehet beszélni róla? Lehet. Kell is. De nem mindig eredményes. Bizony nem könnyű ez sokszor. De figyelembe kell venni azt, hogy bűnös emberek ők is. ahogy mi is, mennyei atyánk nevelhet minket általuk is. Például béketűrésre. A lélek gyümölcsnek a gyümölcsének a béketűrés nevű szöllőszeme érlelődhet ilyenkor. De már elkezdődhet ez az érlelődés a házastársaddal is. Aztán a rokonaival még tovább. Ugyanakkor sokat lehet tanulni, esetleg tőlük is. Itt épp egy nagyon kegyes házaspár látszik feltűnni. Néha az is idegesítő tud lenni. De arra is érdemes odafigyelni. Nem olyanok, mint amilyennek szeretnéd. Hát nem olyanok. Az Úrért és a házastársadért fogad szüleiddé a társad szüleit. Ennek a másik oldala az idősebb szülők részéről, hogy a fiad vagy a lányod miatt fogadd el gyermekednek a vejedet és a menyedet is. Mert most inkább a fiatalok felől nézzük ezt a problémát. Szükség lehet arra, hogy gyámság alá vegyük az idős szülőket. Olyan állapotba kerülnek. Ki kell szolgálni őket. Sőt, dönteni kell helyettük. Ugyanakkor nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezt nem szabad idő előtt tenni. Ezen azt értem, hogy figyelembe kell venni azt, hogy mit szeretnének. Hol szeretnének lakni, milyen körülmények között. Mivel akarják körülvenni magukat. Az öregeknek mindig vannak, ami véleményünk szerint, fölösleges tárgyaik, azokat már rég ki kellene dobni. Mondják a fiatal. És mi a kis dobja? Én azt gondolom, erre oda kell figyelni. Ez se egyszerű dolog. Tartsuk tiszteletben, hogy milyen környezetben és milyen körülmények között szeretnének élni. A tiszteld apádat és anyádat erre is vonatkozik. És ez a tisztelet felülírja az észszerűséget. Felülírja azt, hogy abszolút irracionális, amit anyu vagy apu elképzel. Lehet, hogy az. De gondoljuk meg, mivel okozunk fájdalmat, meg ahogy ők szeretnének élni, az az ő életük, és nem a miénk. Mert tiszteld apádat és anyádat felszólításba, ez is beletartozik. Öreg fát nem célszerű átültetni. Ezen érthetjük azt is, hogy nem a mi ízlésünk szerint kell berendezni például az otthonukat. Van-e valakinek direkt kérdése most? Cédulát lehet írni. Nincs ott kérdésdoboz, amint hallom, de még egyszer mondom, azért kérdést lehet írni, oda letenni. Egy hét múlva a témánk a hűség. A hűség értelme és természetrajza. A hűség értelme, van-e értelme egyáltalán, és ha van, mi az, és hogy hogyan működik. Akkor én köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra.